Helyreállították a bivajok a Móra-halmi nagyszéksós tavat, most karban tartják. Mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit menjünk vissza a múltba, hogy hogyan kerülnek egyáltalán bivajok Móra-halomra.
Nem nagyon messzire kell visszamennünk a múltban. 2006-ban gondolkodtunk el azon, hogy a Móra-halmi nagyszéksóstól amit kellene tenni, mert valamikori ideális állapotú szikes tó addigra már ilyen összefüggő száraznádassá változott, és nyilvánvaló az, hogy nem maradhatott úgy, hiszen voltak kiaknázatlan természeti értékei. És akkor már az országban volt néhány példa erre, hogy bivajokkal próbáltak élőre konstrukciót csinálni, és ezen az úton indultunk mi is el. Megnéztük a hasonló kezdeményezéseket, és azt találtuk ki, hogy egy bivajos élőre konstrukciót indítunk mi is, mert gyakorlatilag az a legkörnyezetbarátabb is, meg látványosabb is.
Mit tudnak a bivajok, amiben az ő titkuk rejlik, hogy helyre tudnak állítani egy területet?
Elsősorban kirágják és kitapossák a növényzetet, és viszonylag jól tudják hasznosítani azokat a növényeket is, amit más patáskérődző nem nagyon tud, hiszen gondoljunk bele, hogy a nálunk lévő nagy patások, marha, meg szürke marha, meg őstulok, meg stb. Azok elsősorban cseppilegelő állatok voltak, és nem mentek bele a vízbe legelni, hiszen volt a számukra elegendő gyep vagy fű. És ők is bemennek nyilvánvalóan a nádasba, de nem annyira jól kezelik ezeket, vagy nem annyira szeretik ezeket. A bivaj viszont egy mocsárlakó állat, Ázsiából származik, és sokkal inkább jól érzi magát ezekben a mocsaras helyeken, és hajlandó mindenféle vízi növényt legelni. Ebben rejlik a titkuk, és nem csak, hogy elviselik ezt a környezetet, hanem igénylik is, tehát ők még szeretnek is belenni, hiszen a meleg elől így védekeznek, hogy dagonyáznak, belemerülnek a vízbe.
A nagyszéksóstó az mióta létezik egyébként?
Hát a jégkorszak óta körülbelül.
De ezt nem úgy kell elképzelnünk, ezt a szikes tavat, mint egy rendes tavat, mint amin például csónakázni lehet?
Nem. A szikkes tavak azok általában sekélyvízűek, rendszeresen kiszáradnak, és gyakorlatilag nincs nagyon bennük vízinövény, ebből kifolyólag nagyon halfaunájuk sincsen, nagyon jelentős, és ráadásul kisebb kiterjedésűek a nálunk található szikes tavak. Tehát itt a Kárpát-medencében található szikes tavak, itt nincsenek ilyen sok száz hektáros kiterjedésű tavak, hanem ezek ilyen kisebb tavak csak.
És ez kezdett, ez a szikes tó, ami valaha normál szikes tó volt, ez kezdett átalakulni olyanná, ami könnyen, már nem volt jó.
Igen, ezek könnyen át tudnak alakulni, hogy megváltoznak a hidrológiai viszonyok, más vizek folynak bele, vagy megszűnik a vízutánpótlásuk, már hogy a talaj mélyebb rétegeikből történő vízutánpótlásuk megszűnik, akkor könnyen át tudnak alakulni. Itt is az történt, hogy ástak bele egy csatornát, és elkezdték halastónak használni először, alattenyésztettek benne, és a technológiája az volt, hogy feltöltötték tavasszal, és összeengedték a tóvizét, és betelepítették hallal, össze kifogták a halakat, és akkor ez a periódus többször megismétlődött. Nyilvánvalóan ez azt jelentette, hogy a tónak a felszínen felhalmozódott só mennyisége az kioldódott a vízből, és így édes vízű tóvá vált, és a legkorábbi információnk ugye 90-es évek, 80-as években, akkor már egy relatíve nádassal benőtt tündérrózsás tóról vannak, akkor már elkezdődött benne a nádaratás, és akkor utána jött a 80-as évek közepétől, jött egy szárazabb periódus, amikor már gyakorlatilag vizet sem nagyon találunk benne, és ehhez még párosult egy vízgazdaságkodási gyakorlat, ami azt jelentette, hogy vésztározóként annak jelölték, ami azt jelentette, hogy a nagy mennyiségű csapadékvizeket kellett befogadnia, és ennek az eredménye az volt, hogy a zsilip az állandóan nyitva volt a tó végén, tehát nem tartottak benne vissza semmilyen vizet, és ezzel a két dologgal jutottunk el a 2000-es évek elejébe tapasztalható nagy száraznádasig, aminek mint egy néhány madárfaj jelözte csak a előnyeit.
Amióta a bivajok helyreállították a területet, mennyire vált gazdag élőhelyi a nagyszéksóstó?
Gyakorlatilag a néhai szikes tóhoz nagyon hasonló állapotok alakultak ki. Ezt nyilvánvalóan úgy tudjuk csak fenntartani, hogyha a bivajok valamilyen létszámban ott legelgetik a tavat. Ezt már nem is igazándiból klasszikus szikes tónak hívják, hanem inkább ilyen legelő tónak. Erre van egy ilyen mostanában kreált kifejezés, és az azt jelenti, hogy egész jól visszatértek a szikes területekre jellemző, vagy szikes tavakra jellemző madarak, és két arca van most a nagy szépsóstónak. Amikor sok víz van rajta, akkor récefélék, bukorécék, nyári ludak, stb. Költenek. a környezetében is rajta, vagy mütykösásoló út, fekete nyakú öcsök és fattyú szerkőtelep van rajta, és a parton arra szorulnak a szikesekre jellemző parti madarak. Amikor meg sekélyebb a víz és nagyobb szigetek vannak benne, akkor meg a tipikus sziki területeken előforduló madarakkal találkozhatunk, gólyatöccsel, gulipánnal. Egyébként meg egy komolyabb dankasirály kolónia is kialakult rajta. Küszvágó csirek kezdtek el költeni, ami korábban nem volt jellemző. Ezen kívül nagyon érdekes, meg megjelent rajta egy Magyarországon nagyon-nagyon ritkán költő madárfaj, a kacagó csér, ami gyakorlatilag 50 év alatt talán néhányszor költött nálunk.
Befolyásolja az ő életüket az, hogy most ez a hektikus időjárás, illetve hát ezek a nagyon-nagyon asszályos évek és nyarak kiszárítják a Nagyszéksóstót, és ugye azt mondta korábban, hogy ez a szikes tavakra egyébként is jellemző, hogy időnként
kiszáradnak. Igen, ez jellemző a szikes tavakra egyértelműen. Gyakorlatilag a szikes jelleg kialakulásához szükség van arra, hogy a víz elpárologjon, és akkor a só felhalmozódjon a felszínen. Tehát erre szükség van. Nyilvánvalóan a kiszáradás az velejárója a tónak, de hogyha túl korán történik, tehát az éven belül túl korán történik, azért ennek a költési időszak végére kell, hogy essen az az ideális időpont, amikor már a madarak fiókái nagyok, és már önálló életre képesek, meg repülni tudnak. Nyilvánvalóan, hogyha ez hamarabb történik, akkor meg tud hiúsulni a költés, főleg azonban az esetekben, amikor olyan madarakról van szó, például a fattyú szerkő, ami vízre rak úszófészket. Tehát ebben az esetben nem túl jó dolog, hogyha korábban kiszárad a tó. Nyilvánvalóan befolyásolja a tó életét ez a hektikus időjárás, de azért mindezek mellett a tónak így is van madártani, erős madártani jelentősége, és meg lehet majd valahogy támogatni a tó vízkészletét a helyben tartott vizekkel. Esetleg lehet azt csinálni, hogy ha nincs megfelelő mennyiségű víz a tóba, akkor ezt ki tudjuk egészíteni, vagy ki lehet egészíteni.
100-120 bivajjal indultak. Gondolom most az állomány azért kevesebb már.
Jóval kevesebb, persze. Az indulás az 40 bivaj volt, ami utána ilyen 100-120 bivajra ment föl, és most vissza lett csökkentve 30-ra újra, vagy még talán az alá. Nyilvánvaló, hogy amikor az ember hatást akar elérni, azt valami erősebb eszközzel kell, és amikor elérte a kellő hatást, akkor meg egy gyengébb eszköz is elég ahhoz, hogy fenntartsa az állapotot. Tehát itt is ugyanezt történt, hogy amikor erősebb hatást szerettünk volna elérni, akkor felnöveltük a bivajállományt, hiszen a rengeteg nádat gyéként azt meg kellett, hogy egyék. Most már ez megtörtént, tehát most már nincs akkora táplálékmennyiség a tóban, tehát most már jóval kevesebb állat is elég az, hogy fenntartsa a megfelelő növényborítottságot, vagy annak a hiányát jobban mondva, és természetesen a bivajok nem csak hasznos munkásokat, hanem látványosságok is az emberek nagy kedvel nézik azt, hogy ott tevékenykednek, hiszen a bivaj ez egy nagyon nyugodt állat, mindig abban van elfoglalva, ami érdekli, és sugárzódik belőlük egy ilyen nagy erő, ahogy ott tesznek, vesznek, és vonulgatnak, és csinálják a dolgokat. Tehát mindig, amikor nézem őket, akkor ilyen nyugalom önt el, hogy ők így el vannak ott, és jól érzik magukat. Tehát nem egy depressziós állat, az kétségtelen. Amellett nagyon kíváncsiak, tehát hogyha embert látnak, mindig oda jönnek megnézni, hogy kicsoda, micsoda, mit akar. Nem csak, hogy hasznos állatok a tó életében, hanem még jó pofák is.
Amikor ez megvalósult, akkor ugye elkezdték, pontosan azért, mert látták, hogy van ebben több is, több lehetőség is rejlik, akkor felújították mellette ugye a tanyaiskolát, a valamikori madzagvasút állomását, és szálláshely is létesült. Most már nagyon sokan oda mennek esküvői fotózásra, mert hogy bulisok a bivajok, és egyébként meg jó háttér. De ha jól tudom, akkor ezt most tovább fejlesztik.
Így van, egy turisztikai akciófejlesztéses pályázat zajlik ott, aminek a fő célja az, hogy a környék természeti értékeit bemutassa, és jobban megfigyelhetővé tegye a Nagyszéksóstónak a madárvilágát, meg magát a tavat, meg hogy megismertesse a tónak a működését, hogy hogy működik egy ilyen természeti környezet. Erre épül most ott néhány kilátó, egy látogatóközpont, és épül oda egy gólyamenhely, hiszen a gólyák nagyon nagy mennyisége az most már az ember környezetében költ jó pár évtizede, és elég sérülékenyek ezek a madarak az ember környezetében, tehát sokszor megrepülnek villanyvezetéknek áramítéséri őket, és akkor ezeket a madarakat, amit tovább tudunk tartani, vagy vissza tudunk engedni, azoknak készül egy intézmény, meg készül egy kiállítás a látogatóközpontban, ami a környékbeli Natura 2000 területeknek a legfontosabb élőhelyét mutatja be. Teljesség igénye nélkül, mert mi nem azt szerettük volna, hogy egy múzeumot hozunk létre, amiben minden megtekinthető, hanem azt, hogy az embereknek felhívjuk a figyelmét néhány fontos dologra a természettel kapcsolatban, és hogy felkeltsük az érdeklődésüket arra, hogy menjenek ki és nézzék meg. Tehát inkább ilyen természet iránti vonzalomnak a felkeltése, mint egy természettudományos minden részletre kiterjedő kiállítás.
Tehát magyarán eddig is látogatható volt a terület, de most pontosan azért bővítik, mert innentől kezdve akkor akár iskolai, óvodás csoportok mehetnek oda, kutatni
így van,
mehetnek.
Így van, eddig is látogatott volt, és eddig is megfordult 8-10 ezer ember egy évben, több volt benne a lázványosság, spontán, hiszen Mónahalmon elég nagy a fürdőnek a vonzereje, és az ott időt töltő emberek egy része az kiment a Nagy-Széchenyi-tóra, mint látványosságra, és ennek próbálunk nagyobb teret adni, jobban kiszolgálni azokat az embereket, akik eddig is érdeklődtek a tó iránt, és egy kicsit komplexebb élmény nyújtani számukra, nem csak azt a fél órát, míg a toronyba felsétálnak, és utána elmennek.
Van valaki, aki egyébként vigyáz a bivajokra? Ugye annó voltak juhászok, kondások, gulyások.
Igen,
ma már
itt
sajnos
van.
Eltűnnek, csak nagyon-nagyon ritkán lehet velük
itt
találkozni.
Itt is van gulyás, aki vigyáz a bivajokra, de nem a klasszikus, az a gulyás, aki sétálgat az állatokkal, tehát a legeltető gulyás.
Hát meg akinek figyeltek minden szavára, tehát
igen.
Minden egyes példányt ismert.
Igen. Itt szerencsére ilyen dologra nincs annyira szükség, hogy terelgetni kéne őket, meg ügyázni arra, hogy melyik legelő része mennyi időt tartózkodjanak, mert a gulyások gyakorlatilag nem csak az állatra vigyáztak, hanem a legelőre is egyúttal. Tehát a legelőnek az állapotát is fenntartották, és tudták, hogy melyik részen meddig szabad az állatot hagyni azért, hogy a legelő nem menjen tönkre. Meg az állat sem menjen tönkre. Tehát itt az az érdekes, hogy egy gulyás nagyon jól tudta, hogy a sásosban csak délelőtt legeltet, a másik részen délután, ott egy kicsit hosszabb ideig. Tehát ő nagyon dinamikusan használta a tudását, és nagyon hosszú generációkon keresztül halmozódott tudást. Birtokosa volt egy-egy gulyás, vagy juhász. Itt szerencsére erre nincs szükség, mert a bivajok egy bekerített részen saját kedükre, saját ritmusok szerint sétálgatnak. De azért természetesen felügyelet van itt is valamilyen mértékű.
Kicsit visszatérnék arra, hogy mondta, hogy ha gond van, akkor több forrásból kaphat vizet a Nagy-Széchenyi-tó. Honnan egyébként, tehát kiépültek bizonyos csatornák, vagy akár a tisztított szennyvizet idáig vezető rendszer?
Igen, van egy wetland, ami egy ilyen biológiai megtisztulást elősegítő plusz fokozat még a tisztított szennyvíznek. Tehát a tisztított szennyvíz elindul a település szennyvíztisztítójából egy hosszú csatornarendszeren keresztül, és egy ilyen vízi növénnyel benőtt wetlanden pihen még mielőtt bevezetődne a Nagy-Széchenyi-tóba, tehát egy ilyen rendszer ki van építve. Nyilvánvalóan már vízmonitoringgal, az az alapvető előírás, hogy nem lehet rosszabb minőségű a víz, mint ami a tóban van. Tehát annál rosszabb minőséget nem lehet beengedni. Jobbat lehet, de rosszabbat nem nyilvánvalóan. Tehát ez van valami monitoring, tehát ez is egy lehetőség. Azon kívül felmerült már annak is a kérdése, hogy a használt termálvizeket is abba az irányba tereljék, egy részét legalábbis, mert hogy meglepő módon, ugyanabból a rétegből veszik ki a termálvizet Mórahalma, mint amilyen rétegből egy szikes tó táplálkozik.
Tehát magyarán ugyanaz az ásványtartalma?
Így van, ugyanaz az ásványtartalma. Ez a magyarországi termálvizetnek csak a 10%-ára jellemző.
Hát akkor ez nagy szerencse.
Igen, ez egy szerencse, így van. Tehát kvázi erre is lehetne használni a termálvizet, és akkor ez is egy megoldás. Nyilvánvalóan ezeket még ki kell művelni, és ki kell jól találni. Ezek nem olyanok, mint ha az ember oda megy a fürdőszoba, és megnyitja a csapot, és folyik a víz. Ennél azért kicsit komplikáltabbak ezek a dolgok, hogy hogy lehet ezt megoldani. De én biztos vagyok benne, hogy van megoldás, meg hogy lesz is erre szándék, hogy ezek a dolgok megoldódjanak. Már hogy itt egy az ember által létrehozott, de a természetesre nagyon hasonlító, nagyon jó vízes élőhely jöjjön létre, amit az emberek nagy előszeretettel látogatnak és csodálnak.
Jövő szeptember körül fejeződik be a beruházás, ha jól tudom, és
igen,
ahogy mondta,
igen.
Lesz egy látogatóközpont, 5 kilátóépül, tanösvény, játszótér, kültéri foglalkoztató és a gólyamenedékház. Na
igen.
Most a gólyamenedékház egyébként, ugye azt mondta, hogy miért is volt szükség, mert hogy nagyon sok gólya villanyoszlopon fészkedése miatt sokat ér áramütés. A szegedi vadaspart telítődött, mert ugye általában odavitték azokat a gólyákat, amelyek
igen,
nem
igen,
tudtak
igen,
el repülni, és itt kellett, hogy maradjanak.
Igen, oda kerültek, viszont egy vadaspartnak, vagy egy állatkertnek egy kicsit más a profilja. Tehát ők inkább a bemutatható állatokat igyekeznek bemutatni, és nyilvánvalóan a lehetőségeik is másak ilyen téren. Tehát azért találtuk ezt ki, hogy itt egy nagyobb teret, meg nagyobb lehetőséget adjunk a gólyáknak. Azért azt tudni kell, hogy a gólyák azok fogságban is költenek. Félszárnyú gólya vagy féllábú gólya is költ fogságban. A földre rakja a fészket és kikölti a fiókáit. Természetesen ebben az esetben az ember adja nekik a táplálékot, és nem ők járnak el táplálékot fogni vagy szerezni. És itt ebben a környezetben, a tó mellett ez egy ideális hely arra, hogy a költeni tudó gólyapárok fiókákat neveljenek.
És ilyenkor a repülést kitanítja meg nekik, vagy ösztönösen ott van bennük?
Igen. Hát a repülést ezt nem nagyon kell tanítani.
Megy magától.
Igen. Az olyan, mint a gyereket járni, kitanítja meg.
Igen, elindul egy idő után magától.
Igen, egy idő után elindul, így van, és akkor utána már vége a gyereknek, mert sose ott lesz, ahol hagytuk, tehát mindig keresgélni kell, hogy merre van a gyerek, főleg amikor már nagyobbacska.
És ugyanúgy van a gólyáknál is, hogy amikor eljön az ősz, akkor ezek, akik itt kelnek ki, tehát fogságban vannak a szülek, és,
van,
és jön az idő, játszanak. Érzik és elmennek.
Így van. Gólyánál van egy ilyen érdekes tulajdonság, hogy a csapat váltja ki belőlük a vonulási ösztönöket, és akkor összeverődnek csapatokba, és akkor az indítja el őket a vonuláson. Tehát attól keletkezik bennük az az igény, hogy el kell vonulni, akkor csapatba verődnek. A magános gólyák nem nagyon szoktak elvonulni, tehát inkább koborolnak, és amikor meglátnak egy csapatot, akkor hozzácsapódnak. Amelyik gólya meg itt marad, meg későbbre marad, ő nem akar elvonulni, vagy nem tud elvonulni, mert nem alakul ki benne ez az ösztön. Azon kívül már az is megfigyelhető, az utóbbi pár évben a gólyáknál, hogy egyre több tele lát Magyarországon,
igen.
Rájöttek arra, hogy nincs értelme elrepülni Afrikáig, hogyha itt is át lehet vészelni a telet. Ráadásul az emberek nem kis segítségére, itt van ásatlan gácsolan a Matyi gólya, nem is tudom már megmondani, több mint 10 éve tele lát, és akkor a helyi közösség az ott etergeti meg, vigyáz rá télen, hogyha nagy a hó. Van egy tanyaudvar, ahova beszokott olyankor repülni, és ott a kacsákkal áll van egész télen.
A Kiskunsági Nemzeti Parknak a munkatársai fognak majd zömében dolgozni itt a látogatóközpontban, a gólya menedékházban, vagy ez még kérdéses?
Ez még kérdéses, de az üzemeltetője valószínűleg a leginkább érdekelt fél lesz ebben az önkormányzat, állam önkormányzata, hiszen a ő területükön van, az ő turisztikai kínálatukba illik bele a leginkább. Természetesen az üzemeltetésben a Nemzeti Park is kiveszi valamilyen szinten a részét, ezt még azért ki kell találni, hogy milyen módon fog ez működni. És azért ehhez hasonló komplex élőhelyre konstrukciós, látogatóközpontos attrakciófejlesztés, ami mit tudom én, 2007 óta folyamatosan működik a Nemzeti Park és a önkormányzat közötti együttműködés keretében, azért ez példaértékű szerintem. Ilyet nem nagyon találunk Magyarországon másikat, hogy ilyen hosszú távon ilyen közös célért folyamatosan dolgozik mind a két fél. Ez szerintem egy jó dolog.
Hát akkor reméljük, hogy majd ezt a mintát nagyon sokan átveszik az országban, nemzeti parkok és önkormányzatok is összefognak,
hát
mert hogy
ez,
Magyarországon
igen, ez...
van még rengeteg olyan hely, ahol ez az összefogás nagyon-nagyon elkélne.
Így van, és vannak is összefogások is, tehát nem egyedülálló ez szerencsére. Itt inkább csak a hosszú távú együttes munka, ami szerintem ritkább Magyarországon. Természetesen sok önkormányzat van, aki együtt dolgozik a nemzeti parkokkal. Itt inkább mondom, az az érdekes, hogy ez ilyen töretlen, mindenen átívelő időszak.